kedves testvéreink, kedves gyülekezet, nyissuk meg Bibliánkat Jakab apostol levelének második fejezeténél, és hallgassuk, hogy a keresztény hit és a személyválogatás hogy állhatnak egymással kapcsolatban, illetve hogy oltja ki a keresztény hit a személyválogató gondolkodás és magatartás. Jakab apostol levelének második fejezetét az első verstől fönnállva hallgassa a gyülekezet. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók, mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt, ezt mondjátok neki, te ülj ide kényelmesen, a szegényhez pedig így szóltok, te állj oda, vagy ülj le ide a zsámolyomhoz, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká. Figyeljetek csak ide, szeretett testvéreim! Vajon nem Isten választotta ki azokat, akik a világ szemében szegények, hogy hitben gazdagok legyenek, és örököljék azt az országot, amelyet Isten az ő szeretőknek ígért. De ti megszégyenítettétek a szegényt, vajon nem a gazdagok hatalmaskodnak-e rajtatok? Nem ők hurcolnak-e titeket törvény elé? Nem ők káromolják-e ezt a szép nevet, amelyről titeket elneveztek? Ha ellenben betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Eddig Isten igéje, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk tőle tanulni most, amikor ígéd felé fordulunk, és azt kérni, hogy mutasd meg az életünket, annak torzulásait, kapcsolatait, rendezetlenségét a te ígéd tükrében. Úrunk, ha nem úgy cselekszünk, ahogy kellene, akkor nyisd meg a szemünket, hogy vegyük észre, hogy nem olyanok vagyunk, mint amilyenné te akarsz formálni. Segíts, hogy bűneink, különbségtételeink fájjanak, és hogy akarjuk és tudjuk rendbehozni az életünket. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, hogy elfogadsz mindnyájunkat, hogyha segítségül hívjuk a te nevedet, akkor a mi imádságunkra válaszolt. Szeretnénk így nyitni a szívünket mi is egymás felé, ígéd által, ígéd hirdetése és hallgatása közben. Kérünk, végezz el bennünk ezt, hogy föloldódjunk egymás felé, és ne legyünk személyválogatók, hanem úgy éljünk, úgy viselkedjünk, ahogy ezt tetted, és ahogy tennéd ma is általunk. Szenteld meg ígédet, tedd ezt élővé és hatóvá közöttünk. Amen.
Thank you.
kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Szeretném, ha gondolatban az evangéliumok ismeretében visszamennénk abba a korba, amikor az Úr Jézus itt járt a Földön, és itt végezte a világ megváltását, és elgondolnánk az ő élettörténetét egy kicsit a magunk módján, a mi gondolkodásunk kapcsolatai szerint, és talán az egész történet, ha ennek a mércének az alapján gondoljuk végig, nem egy betlehemi jászolbölcsőben indult volna, hanem mindenképpen a királyi palota dicsőségében kellett volna, hogy az Úr Jézus Krisztus megszülessen. Az ő felnövekedése során nem ismerték volna őt Názáretben, Kapernaumban, hanem a királyi udvar elszigetelt hercegeként élhetett volna, aki egyrészt azt a kultúrát ismerte volna meg, a háttérből érkező ismereteknek a birtokában, amely a királyi udvarban honos, és egy elszigetelődés lett volna sok-sok ember részéről mondván, hogy Jézus herceggel nem kívánnak, vagy nincs is módjuk arra, hogy találkozzanak. Folytathatnánk, ha ez az Úr Jézus próbálta volna az embereket keresni, akkor bizonyára sokkal inkább a mi logikánk szerint a maga nemzetségéből, vagy a maga kapcsolataiból válogatott volna, nem ment volna a bűnösökhöz, nem ment volna a vámszedőkhöz, az idegen népekhez, hanem elszigetelődve egy egészen szűk csoportnak szólt volna az evangélium, és ez nagyon steril körülményeket biztosítva hangzott, hatott volna, és lett volna valamilyen eredménye. Azért rossz a történet, mert Jézus bárhol, bármit jól tudott volna tenni. De mégis nem így történt, hanem az Úr Jézus Krisztus nem ezt a réteget választotta ki magának, hanem amikor megszületett, ismerjük jól a róla szóló híradásnak a történetét, Betlehem mezején ott vannak azok a pásztorok, akiket az emberek nem sokba vesznek, ott vannak azok a lenézettek, kiközösítettek, akikhez érkezik a mennyei dicsőség, és azt mondja, hogy ne féljetek. Nagy-nagy örömöt hirdetek helyettek. Innen indul a betlehemi mezőről, és majd az egész népnek az öröme lesz. Üdvözítő született ma nektek az Úr Krisztus a Dávid városában. És elindulnak a nép legalsó rétegéből a pásztorok, és mennek Betlehemig, és az örömhír onnan elindulva a menny angyalainak, vagy angyalai által hirdetett evangélium a pásztorok ajkáról hat, és azóta az egész földkerességet bejárta ez a jó hír. Ne féljetek, üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus. Isten nem személyválogató. Nem a nép legelőkelőbb részéhez hozta ezt a jó hírt, ugyanaz ő Bibliájukban benne volt, olvasták a tekercseket, tudták a prófétát jövendőléseit, de nem vették figyelembe, hanem megjelent Isten üdvözítő kegyelme, és az egész világot átjárja ez a jó hír, ami az emberek szerint méltatlanokhoz érkezett először. Ha ennél a történetnél, a karácsonyi örömhírnél maradunk, tessék csak végig gondolni, hogy vajon örömmel beszélgetett volna valaki a főpap udvarából, vagy udvar tartásából egy egyszerű pásztoremberrel? Vajon kész lett volna vele a világ megváltásáról beszélgetni? Azt gondolom, hogy biztosan nem. Azt mondták volna, hogy ezek a buta pásztorok semmihez nem értenek. Ezek az elszigetelt emberek arra is méltatlanok, hogy egyáltalán köszöntsük őket, nem, hogy ilyen fenkölt témákról beszélgessünk. Vajon kész lett volna a királyi udvar bármely tagja beszélgetni a pásztorokkal? Készek lettek volna a farizeusok, az írástudók, vagy a nép nemes köréhez tartozók ezt tenni? Nem. Kész lett volna az a Saul, akit mi Pál apostolnak ismerünk, egy jót beszélgetni ezekkel a pásztorokkal? Azt gondolom, hogy kétszer lenne volna rá. Hát, hogy elkerülték a samáriaiakat, elkerülték a leprásokat, kerülték a nép különböző rétegeit, mert tudtak válogatni, hogy kik méltók arra, hogy ők beszédbe elegedjenek velük, hogy kik alkalmasak arra, hogy kapcsolatot teremtsenek. Isten azonban nem így válogat, hanem a legalsó réteget érinti meg a karácsonyi örömhírrel, és azóta is ez az örömhír lengi be az egész világ mindensége. Üdvözítő született néktek, az Úr Krisztus. És ez az Úr, akinek a születéséről szóló híradás ilyen módon történt, azóta is jelen van az egész világ mindenségben, és hozzájöhetnek az emberek. Minden ember, a legalsó rétegből érkező, és a legelőkelőbbek, a legszegényebbek és a leggazdagokba, a legkevésbé tanultak, és akik a legmagasabb ismeretekkel bírnak, mindenkit magához hív, bármilyen háttérből is érkezzen, bármilyen legyen a származása, munkája, élete. Ami Urunk nagyon magasra teszi a mércét az emberiség számára, amikor azt a parancsot kapjuk, hogy legyünk az ő követői. Amikor az Úr Jézus Krisztus arról beszél, hogy ő megy az úton elől, és az ő juhai hallják az ő hangját, és követik őt. Mert ami Urunk, az Úr Jézus Krisztus, amikor földön jár, és az emberekkel kapcsolatot teremt, tegnap este hallottunk arról a reformációs alkalmon, hogy a samáriai asszonnyal is elkezd beszélgetni, akivel kapcsolatban több probléma is fölmerül, az, hogy samáriai, az, hogy nő, és az, hogy képes múltú. És Jézus beszélget vele. Tudjuk, azzal vádolják az Úr Jézus, hogy Bemerítő János tudta, hogy hogy kell viszonyulni az emberekhez, ő azonban paráznák részegesebb barátja. Hogy velük is kapcsolatban van, hogy velük is beszélget, hogy nekik is hirdeti az ígét. Az én juhaim hallják az én szómat, mondja az Úr Jézus Krisztus, és követnek engem. Jézus a gyülekezet előtt jár, hívei, tanítványai előtt jár, és azt mondja, hogy azt az utat kell járnunk, amely az övé. Nem elkerülni Samária földjét, ha arra röviden célba érkezni, vagy ha épp arra van küldetésünk. Nem kiválogatni a nép előkelőit, hanem minden ember szeretettel körülvenni. Legyen akár kananeus, akár samáriai, legyen bármilyen pogány, vagy a zsidó nép köréből, akár annak előkelőiből származó, ő minden emberhez érkezett. Pál apostol beszél arról, hogy akár zsidó, akár görög, bárki is, bármi is legyen származására, tekintélyére vonatkozóan, mindenki Isten kegyelmében részesült. Kedves testvéreim, hadd kérdezzem, csak készek vagyunk-e elhinni azt, hogy Isten kegyelme így árad ki ma is a világra, a harmadik évezred minden emberek számára megjelen az Isten üdvözítő kegyelme. Elhisszük-e, hogy a környezetünkben élő minden ember részesülhet Isten ajándékában? Elhisszük-e, hogy ő nem válogatja ki az embereket úgy, ahogy mi tennénk, hanem a kegyelem olyan, mint egy óriási folyam, amely sodró erővel árad, és aki útjába kerül, azt magával viszi. Hisszük-e, hogy Isten kegyelme, amely kiáradt erre a földre, ma is így jár körülöttünk? Valószínű, hogy ebben ezt elhisszük. Vagyon miért nem cselekedtük is ezt? Miért nem e szerint járunk, e szerint gondolkodunk? Jakab apostol úgy szólítja meg az első gyülekezetek valamelyikét, amelyben lehettek pogány származásúak és zsidó hátterű testvérek, pontosan nem tudhatjuk, hogy mely gyülekezetnek íródott a levél, nem tudhatjuk azokat, annak a gyülekezetnek a fontos összetételét, amely a címzet. De azt mondja a gyülekezetnek, hogy testvéreim, van egy nagy baj közöttetek. Ti nem hisztek Isten egyetemes kegyelmében, hanem úgy gondoljátok, hogy ez a kegyelem különös módon válogat az emberek között, úgy, ahogy ti válogattok. Vannak, akik több kegyelemre érdemesek, és vannak, akik kegyelem, vannak, akik kevesebbre. Vannak, akik több szeretetet kaphatnak, és vannak, akik kevesebbre. Vannak, akik méltóbbak, alkalmasabbak az elfogadásra, és vannak, akik nem. Mit is láthatott az apostol a gyülekezetekben? Amit a levelében leír, hogy néhány gyülekezetbe látogatót rabszolgának néznek. Talán az öltözete miatt, megjelenése miatt, a beszédét meghallva, fölismerik a származását. Úgy éltek az első gyülekezetekben némelyek, hogy amikor egy-egy ilyen ember érkezett, akkor elkezdtek úgy viszonyulni hozzá, mintha rabszolga lenne, hogy gyere, ülj csak ide a zámbolyom mellé, ülj a lábamhoz, és majd ha megszomjazom és kérek egy pohár vizet, akkor téged foglak megkérni, hogy szolgálj nekem. Ha valamiben segítségre van szükségem, akkor téged szólítalak meg, hogy ebben működj közre. Ülj csak ide a lábam mellé, elfogadom, hogy itt vagy az Isten tiszteleten. Többet nem akarok tőled. Érkezik hát egy idegen, és a gyülekezet elkezdi őt besorolni a senkik közé. Érkezik egy másik ember is a gyülekezetbe, arról beszél az apostol, kicsit jobb megjelenéssel, előkelőbb öltözetben, fényes aranygyűrűben, és azt mondják neki, hogy gyere csak az első padba. Nem azt mondják, hogy a zsámolzott ül, hanem ülj a legelőkelőbb helyre. Akár mi egy kicsit hátrébb szorulunk, te a mi vendégünk vagy, nagyon örülünk, hogy eljöttél. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt vagy velünk ezen az Isten tiszteleten. Gyere, csak téged illet a főhely. Az előbb létedbe egy ugyanolyan ismeretlen, szegényes külsővel őt megalázták. Ezt a másikat az ismeretlen is fölemelték. Mondja Jakab apostol, hogy ha a gyülekezet így gondolkodik, ha így válogat az emberek között, akkor megszégyenítette a szegény, és megszegte a törvényt, Isten törvényét. Ugyanis Isten igéje azt mondja, hogy a fele barátot szeretni kell. Bárhogy is legyen öltözve, bármilyen is legyen a származása, a múltja, sőt a jelene. Minden ember ugyanazzal a szeretettel szeretné. Az Úr Jézus Krisztus olyan emberekkel volt kapcsolatban, akiket az emberek, a többség kivetett. Gondoljunk csak a vámszedőkre, akikre utálattal tekintettek, hasonlóan, mint a pásztorokat, őket is kiközösítették. Úgy gondolták, hogy azokat, akik a római birodalmat kiszolgálják, akik kegyetlen adókat és vámokat szednek be, azokkal nem kívánnak jó kapcsolatot tartani. Azok a korrupt emberek, azok a hatalmat kiszolgáló emberek alkalmatlanok arra, hogy velük bármilyen kapcsolatba is kerüljenek. Az Úr Jézus mit mond Zákeusnak, amikor megállott Jerikóban a Betel-szigeta alatt? Hogy hamar szállj le, mert a te vendéged leszek ma. Szeretnék vele találkozni, szeretném megismerni az életedet, a családodat, beszélgetni veled. Valószínű, hogy Jézus mögött egy nagy felhördülés volt, hogy mit képzel. Hát nem ismeri, nem tudja, hogy egy hírhet gonosztevőről van szó. Nem tud arról, Isten nem jelentette ki ennek a prófétának, az Isten fiának magát, legalábbis ennek nevező személynek, hogy kivel beszélget ő. Aztán Jézus bemegy Zákeus házából, és üdvösséget ad ennek a családnak. Azért, mert megtérnek, mert új életet találnak. Vagy olyan képes múltú, vagy egyértelmű múltú nők, akik prostitúcióból éltek, szellemi befolyás alatt is tették ezt némelyek megszállottként. Jézus megszabadítja őket, megtisztítja, megbocsátja a bűneiket. Azt mondják, hogy nem veszi észre. Hát nem tudja, hogy ki az, akivel éppen, vagy akinek megengedi, hogy a lábát bekenje értékes kenetekkel. Hát az Jézus nem tud különbséget tenni ember és ember között. Hogy folyhat így össze az ő kapcsolatrendszere? Hogy a templomot is meglátogatja, tanít is, meg ezekkel a leszúszott emberekkel is találkozik. Hát az Úr Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, amit elveszett. És most arra gondolok, hogy ha ma élne az Úr Jézus Krisztus itt a Földön, emberi testben, akkor vajon hová menne prédikálni? Gondoljuk csak végig. Lehet, hogy meglátogatná a parlamentet is, vagy nem tudom, milyen előkelő helyek vannak, azt talán nem tekinthetjük olyan nagyon előkelőnek mostanában, de hová látogatna a Magyarországon? Talán magunkba keressünk, és adjunk választ erre. Ahová Jézus menne, ott van a mi helyünk is. Ahová róla feltételezzük, hogy lenne küldetése, ott kellene lenni nekünk is. Hát figyeljük, csak megindul a szívünk, amikor hallgatjuk az Úr Jézus élettörténetét, hogy ő a legmélyebben lévő bűnösökkel is beszélgetett és megszabadította őket. És ámulattal tekintünk rá, hogy micsoda szeretet volt benne, így kellett tenni. Azt mondta, hogy legyetek az én követőim, az én juhaim hallják az én szómat és követnek engem. Kész vagy-e arra a helyre elmenni, ahová Jézus menne? Kész vagy-e azokkal az emberekkel beszélni, akikkel ő beszélne? Kész vagy-e azt cselekedni, amit ő tenne? Ha betöltitek a királyi törvényt az írás szerint, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. Szeresd minden embert. Arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom, az Úr Jézus egy nagyon meggyőző választ ad hallgatóinak. Megtanulhatjuk mi is, hogy a mi fele barátaink nem azok, akiket kiválasztunk magunknak, hanem azok az embertársaink, akiket Isten elküld. Ő nem tesz különbséget ember és ember között. Mindenkiért jött, és mindenkivel szeretne kapcsolatot teremteni. Ha megtartjátok, ha betöltitek ezt a királyi törvényt, szeresd fele barátodat, mint magadat, helyesen cselekedtek. De ha személyválogatók vagytok, bűnt követtek el, és a törvény, mint törvényszegőket marasztal el titeket. Nem tudom, hogy hány törvényszegő van jelen ezen az Isten tiszteleten ma délelőtt. Néha én is közéjük tartozom. Néha. Talán többen válogatunk az emberek között. Sokszor válogatunk az emberek között. És nem föltétlen gyülekezeti szinten, hanem személyes életünkben. Szeretném arra kérni most testvéreimet, hogy gondoljuk végig az elmúlt hetünket, hány emberrel találkoztunk, akikkel a találkozás első percében úgy éreztük, hogy öröm, hogy összefutottunk és beszélgettünk. Ez jó érzés, hogy megszólított és válaszolhatunk a kérdésére, megtisztelt. Néha úgymond nagyobb emberekkel is szóba elegyezhetünk, és ez jó eső érzés. Szólította meg olyan, akinek azt mondtuk, hogy veled nem akarok beszélni. Volt-e olyan munkatárs, szomszéd, utitárs, embertárs, akire legyintettünk, és azt mondtuk, hogy téged nem láttak alkalmasnak arra, hogy bármit nemű kapcsolatba is keveredjünk. Gondolkoztunk-e úgy, akár családtagjainkról, hogy vannak, akik elfogadhatók, akik szimpatikusak a számunkra, és vannak olyanok, akikkel nem érezzük ezt a közelséget. És éppen ezért megpróbáljuk őket lerázni és távol tartani magunktól. voltak-e, vagy vannak-e olyan munkatársak, akikkel úgy érezzük, hogy szívesen megismertetnénk Isten igéjét, örülnénk, ha megtérne. Szívesen elhoznánk a gyülekezetbe, és vele együtt örülnénk a bemerítkezésén. De vannak olyanok, akikkel tekintve azt mondtuk, hogy nem örülnék, ha eljönne az imaházba. Nem örülnék, ha ő is közénk tartozna bármilyen módon is. Hát nem olyan, nem alkalmas, nem méltó rá. Hányszor és hányszor válogatjuk ki az embereket? Hát ha ez a szelekció érvényesül volna Jézus tanításában, akkor azt gondolom, hogy nagyon kevés ember lenne Krisztus követő. Ha így válogattak volna akár missziós elődeink, maradjunk csak anabaptista, baptista hitelődeinknél, akkor nem lenne, talán Újpesten sem gyülekezet. Magyarországon lehet, hogy néhány tíz, esetleg néhány száz baptista nevű ember lenne, mert a misszió az nem válogathat, nem szelektálhat. Az Úr Jézus Krisztus mindenkihez jött, és mindenkihez küld. Az a samáriai, aki megkönyörül a bajba jutott emberen, aki rablók vertek meg és fosztottak ki, bebizonyítja, hogy mit jelent az igazi felebaránti kapcsolat, az igazi szeretet. Készek vagyunk-e ezzel az indulattal szeretni minden embertársunkat? Imádkozzunk azért, és kérem, kívánom a testvéreimnek, hogy ezen a délelőttön szálljuk oda az életünket, és kérjük az Úrtól, hogy a mi kerítéseinket rombolja le, amelyek ilyen zárkózottá tennének, és ami szeretetünket tegye áradóvá, hogy az minden emberhez eljusson. Bocsássa meg személyválogató életünket. Bocsássa meg azt, hogy némelyekkel nem osztottuk meg a jó hírt, mert nem láttuk őket méltónak erre. És befejezésül hadd utaljak a kezdő igeversre. Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Lehet személyválogató az ember, ha nem e szerint a hit szerint él. Nyugodtan válogathat embertársai között, és némelyeket alkalmasnak, méltónak találhat a kapcsolatára, a beszédére, másokat meg elutasíthat. De aki hitben jár, aki az Úr Jézus Krisztusból vetett hitből él, az nem cselekedheti ezt. Hadd kérdezzem csak, ezen a délelőttön Isten igazán hívőnek nevezhet téged? Azt mondhatja, hogy a dicsőséges Úrba Jézus Krisztusba vetett hitből él. Vagy azt, hogy ösztöneid, tapasztalataid, földi gondolkodásod szerint él. Ha igen, akkor el fog ítélni az ő törvénye. Ha a királyi törvény alapján nem személyválogatóként élünk, akkor az ő törvénye üdvösségre, örök életre vezethet bennünket. És befejezésül egy nagyon egyszerű, rövid történetet hadd mondja. Talán többen jártak már úgy, hogy apró-nagyobb figyelmetlenségük később derült ki. Elmúlt valamelyik hónapban egy hónapra szóló autópálya matricám volt, és elfelejtettem, nem vettem észre, hogy lejárt a matrica érvényessége. És annak rendje módja szerint fölhajtottam az autópályára úgy, hogy éppen a matricám nem volt érvényes. Aztán eszembe jutott, és korrigáltam a hibát, tehát visszamenőleg nem lehet. Eltelt egy hónap, érkezett egy levél, hogy ön jogosulatlanul használta, ekkor és ekkor, meghatározza, hogy pontosan hol és mit követtem el, és ennek mi a következménye. A személyválogatásaink nem azonnal derülnek ki. De majd egyszer, amikor megnyitják azokat a dokumentumokat, amelyek rólunk szólnak, talán ami Urunk azt mondja, hogy te jogosulatlanul gondoltad azt magadról, hogy az üdvösség felé néz. Hát te személyválogató voltál. Olyat tettél, amit én megtiltottam. Elkerültél embereket, nem azon az úton jártál, amit én jelöltem ki neked, és megkapod a büntetésed. Nekem is le kellett róni azt, amit ilyenkor be kell fizetni, és azt gondolom, hogy mindnyájan, amikor egyszer leplezetnül állunk a Krisztus ítélőszéke előtt, megjutalmaztatunk azt szerint, amit a testben cselekedtünk, azt kívánom, hogy jót cselekedjünk, és kapjuk meg a jutalmunkat ezért. Amen. Thank you.